Ez itt az Adásidő, a Mahét Média Család podcast műsora Langsádló Mátyással. Hogyan lett a médiavállalkozóból politikus, aztán miniszterelnök? Érvényes-e a régi recept, miszerint nyerd meg a választásokat, és mindent megtehetsz? A legutóbbi parlamenti választások után nagy esélyt kapott Szlovákia, és maga Igor Matovics is. De vajon mi maradt ebből az esélyből? A Mahét Média Család podcast műsorában, az Adásidőben a Matovics jelenségnek eredtünk utána. A kék sarokban Somogyi Szilárd, a pirosban Matus Tibor. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mahét Média Család podcast adásának, az Adásidőnek a hallgatóit. Én Langsád Mátyás vagyok, a mai műsor házigazdája, és köszöntöm a stúdiónkban két kiváló kollégámat, Somogyi Szilárdot és Matus Tibort.
Köszönöm a meghívást.
Köszönöm a meghívást.
Szervusztok. A mai adásunknak a központi témája Igor Matovicsnak a politikai pályafutása lesz, ugye, amely azért a utóbbi hetekben, hónapokban azért elég számos alkalmat szolgáltatott arra, hogy megnézzük, hogy kiféle, miféle ez a Matovics, és tulajdonképpen a ti segítségetekkel szeretnék egy kicsit úgy belemenni abba, hogy közelebb kerüljünk ehhez a fenoménhez, hogy Matovics jelenség mi ez. És még mielőtt tényleg a legaktuálisabb kérdésekre rátérnék, szerintem egy kicsit merüljünk el a múltba, mert talán érdekesebb onnan kezdenünk kibontani ezt a fura politikusi attitűdöt, vagy egyáltalán jelenséget, amikor ugye a Matovicsról beszélünk. És téged kérdezlek először, Szilárd, mert te vagy azoknak a kevés felvidéki magyar újságíróknak az egyike, de talán nincs is még egy ilyen személy, aki ilyen közeli kapcsolatba került valamikor egyszer Igor Matovicssal. Ugye te jelen voltál tulajdonképpen az ő politikai pályájának az indulásánál, tulajdonképpen ez a te politikai pályád is volt, majd erről egy kicsit, ha mesélsz. De mit sikerült akkor neked, milyen emlékeid vannak azzal kapcsolatban Matovicsról, hogy ugye sokan tudjuk róla, hogy egy sikeres médiavállalkozó úgy lépett be a politikába. Szerinted őt akkor 2010-ben, ugye arról beszélünk, ez az az évszám, amikor ő megjelent a politikában, mi motiválhatta őt, hogy egy viszonylag sikeres médiavállalkozóból politikussá váljon?
Ez teljesen pontosan és konkrétan meghatározható, hogy mi motiválta őt ebbe a döntésébe, tehát hogy közéleti vagy politikai pályára lépjen. Ez az volt, hogy tehát az ő lakóhelyi Nagyszombatban egy teljesen korrekt ajánlatot tett egy városi ingatlannak a megvásárlására, biztosította a fedezetet is rá, és ennek ellenére mégis ilyen urambátyám módon másnak passzolta át a városa ezt az ingatlant. És ez volt talán egy ilyen szimbolikus utolsó csepp a pohárba, amit a közigazgatás vagy az államigazgatás részéről a korrupció tekintetében tapasztalt, és legalábbis nekünk így számolt be róla, hogy ez volt az a momentum, amikor ő eldöntötte.
Tehát akkor még egy népmesei motivummal bővül, vagy ez a repertoár? Tehát egy ilyen Jánosik-szerű figuraként az igazságtalanság ellen fellépve, személyes sérelmeket is valahogy hordozva, ő majd akkor kiküszöböli a csorbát.
Hát te biztos vagyok abban, hogy személyes sérelem alapján döntött el, hogy közéleti pályára lép. Engem meg, hogy a bevezetődbe két fogalmat használta, egyik az, hogy médiavállalkozó. Ugye ezt azért a kedves hallgatók részére is pontosítani kell, hogy nem a ma 20.-21. században megszokott értelemben használjuk az ő esetében azt, hogy médiavállalkozó, hiszen egy reklámújságot, tehát egy apró hirdetéseket tartalmazó újságot adott ki nagyon sikeresen, honosított meg Szlovákiába, tehát a fénye csúcsán az egész országot lefette, tehát külön járásonként. Ez egy rendkívül nagy munka volt egyébként.
Ez csak apró hirdetés, vagy voltak benne szövegek is?
Tehát ez egy klasszikus apró hirdetési újság volt, amit ingyen bedobnak a
postaládába. De volt benne valamilyen tartalom is.
És épp ez, hogy az Igor Matovics volt talán az első, akit én ismerek itt Kelet-Közép-Európában, aki az apró hirdetés újságot nem csak fizetett tartalommal, hanem saját tartalmakkal is, tehát saját szövegekkel is földúsította. És akkor, amikor jött nála ez a váltás, tehát hogy akkor a politikába is valamilyen módon részt szeretne venni, ugye volt egy saját lapja, igaz, hogy apró hirdetés újság, és akkor ezt kihasználta, óriási példán szemben jelenik meg ez az újság, tehát szinte Szlovákia összes postaládájába bedobták ezt az újságot.
És itt nem lehet az, hogy tehát, hogyha már tartalmat biztosított ez ebbe az apró hirdetős újságba, hát akkor önkéntelenül is kapcsolatba került politikusokkal, és akkor hát látja, hát ha ebből lehet politikus, akkor én belőlem még, miért ne lehetne az?
Valószínűleg, hogy ilyen folyamat is lejátszódhatott, ezt nem tudom, de ő nem politikusok, más politikusoknak adott teret, hanem a saját gondolatait írta meg heti rendszerességgel, több százezrese példányszámra.
És hogy emlékszel vissza egyébként, mennyire voltak ezek akkor újszerű gondolatok, vagy friss gondolatok, vagy mennyire volt mondani valója Matovicsnak már akkor? Ugye akkor kezdődött tulajdonképpen ugye a közéleti szerepvállalása, ez azért nem olyan egyszerű egyik napról a másikra belehuppanni egy ilyen szerepbe.
Matovics itt is nagyon jól látta meg azt a szabad területet a pályán, hogy így mondjam, a politikai pályán. Tehát ugye rájött arra, hogy nagyon sok embernek, tehát egy nagyon széles rétegnek nincs pénze, vagy nincs lehetőség arra, hogy pénzért vásároljon újságot. Tehát, hogy van egy olyan réteg, ez ugye elsősorban a kisnyugdíjasoknak, tehát a rosszabb szociális körülmények között lévő embereknek a példája, akiknek ez jelentette az olvasnivalót, tehát, hogy az ő ingyenes hirdetési újságjába elolvasták a különböző gondolatokat. Tehát ezek az emberek máshonnét, ha csak a televíziót nem számítjuk, máshonnét közvetlen politikai kommunikációra nem számíthattak, és ez egy több százezres.
Most te nem tértél ki, ugye akkor én nagyon röviden elmondom, hogy te is 2010-ben lettél parlamenti képviselő, akkor ugye még a SZSZ-nek a frakciójába léptél be szintén, ugye a Matovics ugye nem volt SZSZ-es, de akkor három fővel egy ilyen négyen voltak, bocsánat.
Vele együtt négyen.
Igen, szintén a SZSZ frakció tagja volt, és tehát az indulásatok ugye azért mondom, hogy egy időszakra tehető. Mit tudsz arról nekem elmondani, hogy mert ugye már akkor is kezdetén jellemeztőt valamiféle politikai vagányság, hogyha így szabad fogalmaznom. Említed ugye ott, hogy végül is kívülről érkezik, és ennek minden jegyét magával hordozta. Már akkor, talán kevesen tudják, de már akkor, ha jól emlékszem, ő a 150-es SZSZ listán a 150. helyről karikázta fel magát, ha jól emlékszem, a 4.-5. helyre, nincs is jelentősége, de hogy ő minek tulajdonított, hogy ő már a kezdetén egy ilyen nagy tömegeket tudott megszólítani, vagy legalábbis viszonylag nagy tömeget, népszerű volt a saját bázisába, környezetébe.
Amit említesz, tehát az, hogy a választólistán ő és a három társa hol helyezkedtek el, tehát ez is egy konkrét példája annak, egy újabb példája annak, hogy bármennyire szeretjük, vagy nem szeretjük Matovicsot, ez egyéni kérdés, de a zsenialitását bizonyos esetekben el kell ismerni. Tehát ugye 89 óta, vagy 90 óta, 30 éve működik itt egy választási rendszer Csehszlovákiában, vagy most már Szlovákiában, és ő volt az első 2010-ben, aki rájött arra, hogy mennyire könnyen kommunikálható az, hogy az utolsó négyet karikázzák be. Ez előtte a több száz politikusnak, a több száz induló pártnak nem jutott az eszébe, és erre a kártyára föltette az egész kommunikációját, és mind a négyen nagyon elegáns módon óriási sok preferencia szavazatot kaptak. Ezt előtte senki nem csinálta, azóta viszont mindenki próbálkozik vele. Tehát ugye ez is az ő nevéhez kötődik.
Igen. Tibor, még mindig maradjunk egy kicsit 2010-ben, aztán tényleg közelítünk a jelen felé, de te hogy látod, mit árul el a politikai szcénáról, a politikai pártokról, politikusokról, a szlovákiai társadalomról az, hogy 2010-ben, 2010 után egy ilyen jelenség képes berobbanni a politikai pályára, és sikert ér el.
Ha belegondolunk, akkor ez ugye Mecsiár utáni, második ciklus utáni időszak. Tehát a Mecsiárt vegyük egy főgonosznak, ami után jött egy, akiktől azt reméltük, hogy nem lesznek gonoszak, korruptak, Aztán persze mégiscsak...
Ugye a Zorinda kormányra
így van,
nevezzük meg.
Mégiscsak ugye van gorilla, vagy meg nem tudom mi. Tehát egy ilyen kiábrándultság. És ez pedig szerintem azt jelenti, ez ami most általánosan jelenzi a itteni, hát sok, végül is most már egy ilyen világjelenségként lehet fölfogni, tehát ezt a kiábrándulást a politikai közéletből, vagy a politikusokból. Ugye a politikus az lopcsal hazudik, a politikust azt onnan ismerni meg, hogy mikor hazudik, hogy mozog a szája. Ez nálunk is már egy ilyen bevett szólássá minősült, és valószínűleg ezt tudta akkor ugye meglovagolni Matovics, illetve a kollégái. Talán már akkor is foglalkozott korrupciós ügyekkel, ugye?
Hát mindjárt ez a saját ügye volt, tehát amikor ezt az ingatlant...
De akiket bevitt magával, azok is, ha jól emlékszem, a...
Tehát te rámutattak arra, hogyha lehetséges-e, tehát hogyha voltak valamilyen korrupciós esetek.
Most nem tudom pontosan, Remisová az...
Nem, a Remisová az csak később
jött. Lényegtelen is, de valahol ezt látom, hogy ezt a politikából való kiábrándultságot, amit nevezhetünk úgy is, hogy lehet más a politika, nem, mindannyian tudjuk, hogy nem lehet más. Viszont lehet ezt kommunikálni, hogy lehetne más. De hát valahogy a gyakorlat, és azt majd talán a mostani ténykedése is be fogja bizonyítani, hogy valóban nem lehet más a politika.
Most a kezdet-kezdetén tulajdonképpen nekem az a feltevésem, és láfoljatoknak, ha ti nem így gondoljátok, hogy igazából nagyon a módszerei, a politikai módszerei, a politikai habitusa a 10 év alatt, a bő 10 év alatt nem igen változott. Ugye számtalan vita, számtalan éles helyzetet provokált ki, nagyon sokszor ugye nem csak a politikai ellenfelevel szemben, hanem a politikai azokkal a politikusokkal is, akik ugye papíron legalábbis az ő oldalán vagy az ő csoportjában szerepeltek, álltak. No most ez benne van a személyiségében? Ez a fajta mindig konfrontatív szerepet játszani, és mindig valakivel szemben meghatározni a magamat, a politikai hitvallásomat? Hogy látod ezt, Szilárd?
A rövid válaszom az, hogy igen, tehát hogy ez benne van a személyiségében. A kicsit talán árnyaltabb válaszom talán pedig az lehetne, hogy egy olyan ember, aki jó célokért hajlandó alattomos módszerekkel is küzdeni, miközben nem vagyok benne biztos, hogy ő fölismeri, hogy az egyes módszerei alattomosak. Tehát, hogy teljesen nyílt tekintettel és naív arckifejezéssel cáfolja meg a tegnapi megegyezéseket, vagy pedig mond homlokegyenes más dolgokat, hogyha az adott helyzet ezt már úgy kívánja.
Ez mielőtt kormányfő volt, már azelőtt is.
Ez már akkor is. Tehát nagyon vigyázni kellett azzal, hogyha a Matovicsa valamilyen megegyezés született, akkor ez minél jobban legyen pontosítva, hogy másnap vagy két nap múlva esetleg egy új megközelítésben nem mondhassa a módosított változatát, de ezek a nagyon pontosított meg egy részletes szerződések se segítettek abba, hogy ha valami új jutott az eszébe, hogy akkor azt ne próbálja meg átvinni. De még annyit hadd tegyek hozzá, hogy ez a gondolat teljes legyen, hogy a jó indulata, tehát például mondjuk a korrupció ellenessége, az bennem soha nem kérdőjeleződött meg. A módszerei kérdőjeleződtek meg, amivel el akarja a céljait érni.
Én még itt kiegészítenek valamire, tehát hogy ugye most még arról beszélünk, amikor Matovics ellenzéki pozícióból politizál, ami egy sokkal könnyebb, sokkal egyszerűbb dolog, neki lehet keményen menni valakiknek.
Nincs felelősség.
Míg a kormányfői poszt, vagy egy kormányzati poszt, az már egy valami egységesítésre való törekvésnek kellene lennie. Tehát ezt kérdezném tőle, mert ezt a mai napig nem látom a Matovicsba, hogy le lehet írni Matovicsnak valamilyen ideológiai eszmerendszerét, ami alapján küzd, vagy pedig csak az ügyeket kikapni, a média felhajtást csinálni körülötte, nekivágni a kesztyűt az ellenfél arcának.
Igen, én pont ezt akartam kérdezni, amikor azt mondod, ugye, hogy tulajdonképpen az ő politikai krédója a célszentesíti az eszközzel írható le. De ugye vannak azért ilyen nagy politikai ideológiák, amelyekkel is tele vannak különböző értékekkel, és azt mondják, hogy bizonyos dolgokat azért nem teszünk, mert van egy jól meghatározott értékrend, és azt akkor sem lépjük át, amikor egyébként...
Matovics ebből a szempontból Hályok Kovácsként működik, tehát akinek ugye van egy Isten adta tehetsége arra, hogy eltávolítsa a hályogot, de nem tudja a szemnek az anatómiáját, nem tudja, hogy milyen problémákat okozhat, hogyha valamit véletlenül megsért. Tehát a Matovicsnak nincs, ezt jó értelemben mondom, és ezt valószínűleg senki nem fogja rossz néven venni, hogy nincs egy politikai képzettsége, tehát nincs mögötte egy politológiai diploma, nincs mögötte valami olyan családi háttér, hogy már a nagypapa is...
Meggyőződés rendszer van-e mögötte.
Igen, egy meggyőződés, egy teljes ebbe mind a mai napig biztos vagyok, hogy egy teljes meggyőződésű, 100%-os korrupció ellenesség az, ami őt mozgatja. Persze ez alól is vannak azért kivételek, amikor esetleg mondjuk a saját házatájáról van szó, de általában véve a korrupció ellenesség az, ami őt politikailag, tehát úgy mondanám, hogy a világnézete a korrupció ellenesség, a politika, amit pedig a napi gyakorlatban csinál, ott pedig szinte minden megengedett.
De azért próbáljuk meg meghatározni mégis mondjuk pár jelzővel vagy fogalommal azt, hogy ő milyen oldalra sorolható, hogy a klasszikus ugye beállítódásokat ugye felrúgja, nyilván ezt értem, amit mondasz, de ugye van egy Olano most már mögötte, vagy hát akkor is volt, de ugye most ugye a legnépesebb a parlamenti frakciója, ami valaha is eddig támogatta őt, vagy volt mögötte, és azért az Olanóról elmondható, hogy nyilván egy nagy massza, nyilván egy nagyon színes politikusokból álló képződmény, de azért klasszikusan a jobboldali, konzervatív, talán még keresztény értékrendhez közel álló gondolathoz szoktuk sorolni ezt a pártot. Ez mennyire igaz Matovicsra? Tibor, téged is kérdezlek. Hogy látod?
Hát nekem az az érzésem, hogyha mondjuk Matovics valamiért eltűnne az Olano éléről, akkor az Olano úgy, ahogy van, az elemeire esne szét. Tehát a Matovicsban ezt azért el kell mondani, hogy össze tudta hozni, kovácsolni ezt a sok-sok-sok színű alakulatot, ahol mindenki azért őrzi a saját...
Ezzel te egyet értesz?
Én általában úgy gondolom, hogy a politikát nem bizottságok irányítják, hanem konkrét emberek.
Személyiségek.
És hiába van az Olanóban több tucatni okos, jól képzett ember, akár baloldali, akár jobboldali érzelmű, tehát személyisége, karizmája, közülük csak egy van Igor Matovicsnak. És ezek az emberek az Olanóban nagyon jól tudják, amit Tibor is előbb fölvezetett, hogy az ő politikai karrierjük nem a saját képességeikhez kötődik, hanem Igor Matovicshoz. Tehát, hogyha Igor Matovics a hátán beviszi ezt a több tucatni, most nem is tudom, talán 50 körül vannak, ugye?
Nem tudom, sok.
A parlamenti képviselők száma.
Azt nem tudom, hogy mennyi szervezet.
Igen, de... igen. Tehát ezek az emberek, jó, lehet, hogy holnap után valaki 180 fokos fordulatot vesz, és egy új szónok fog kifejlődni, de jelen pillanatban Matovics maga képes megugorni a parlamenti küszöböt, tehát egyénként annyi preferencia szavazatot tud összeszedni, hogy bevinne bárkit a parlamentbe. És ezt az emberei nagyon jól tudják.
Most éppen kénytelen elszenvedni egyébként komoly sebeket, és erre majd mindjárt tényleg rátérünk, de még mielőtt tényleg a legaktuálisabb kérdésekig elérünk, torpanjunk még egy picit meg, és azt kérdezném tőletek, hogy mi az az egy-két dolog, amit mondjuk te, Szilárd, úgy látsz, és te is, Tibor, hogy a elmúlt 10 évben ő, míg ugye nem nevezték ki, vagy nem választották meg őt miniszterelnökké, elsajátított a politikába. Beszéltünk ugye arról, hogy ő eleve egy ilyen extravagáns természetű valaki, eleve egy újszerű gondolkodással érkezett a politikába, tehát számos olyan diszpozícióval rendelkezett, amely a vetétársai felé emelte őt, de mit fejlődött ő az elmúlt 10 év alatt az ellenzéki szerepben? Erre lennék kíváncsi, ti hogy látjátok, hogy milyen dolgokat tudott elsajátítani, és azt hogyan tudta aztán alkalmazni?
Hát én úgy gondolom, hogy túl nagy váltásra, ha sor is került, akkor esetleg a kommunikációjába, hogy nem beszél most már ilyen ovis nyelven néha, tehát nem infantilizálja annyira.
Ez korábban
jelent. Igen, ezek a kicsinyítő képzők használata, hasonló, tehát ez talán eltűnt, de egyébként Matovics ugyanaz maradt az én szememben, tehát aki volt 2010-ben, nem változott. Tehát Matovics lényének a a lényege, hogyha így mondanám, a közéleti lényének, hogy nincs állandó. Tehát ő számára igaz az a ugye ógörög vagy római mondás, hogy adj egy biztos pontot, és kifordítom a sarkából a világot. Tehát az ő szemében nincs biztos pont. Talán saját magán kívül. Tehát bármi változhat, bármi megváltoztatható, bármi kritizálható, bármi fölmagasztalható. Tehát amit még az előző kérdésedben mondtál, hogy vajon meghatározható-e a politikai irányultsága, az Olanónak talán igen, hogy egy ilyen jobboldali konzervatív. Matovicsnál viszont teljesen az adott környezet, adott helyzete határozza meg azt, hogy ő ott akkor éppen milyen világnézetű. Természetesen vannak néhány nyugvópontok, tehát ő egy nagyon-nagyon erősen vallásos, katolikus templomba járó ember, ezért például mondjuk az élethez való viszonyulása, az egyházakhoz való viszonyulása, a spirituális, ha nem is a mostani értelembe vette, tehát okkult jellegbe, de a megközelítés, a morális megközelítés ezeknek az egyházi vallási ügyeknek, ez fix nála, de ezen kívül mindig a pragmatizmus az, ami meghatározza a munkáját.
Én szintén kiemelném a kommunikációt, és tény az, hogy ezt tökélyre fejlesztette, és ennek van pozitív és negatív hozadéka már mind az ő szemszögéből, de azt látom, hogy ennek az a hatása, hogy mindent ő akar kommunikálni, minden bejelentésnél ott akar lenni, ahogy ott is akart lenni ugye még ellenzéki korában. Ez pontosan oda vezet, hogy egy ilyen egyszemélyes pártkonglomerátumot vonszol a hátán, mondjuk így, hogy a hátán viseli, cipeli, mert ha hallgatók belegondolnak, hogy mondjuk a kormány alakítás elől ki milyen fajsúlyos olano politikus tudtak volna kiemelni, talán egyet se. Csak hogy ennek aztán nagyon nagy ára van. Tehát ez általában politika az társas játék. Tehát itt csapatot kellene építeni.
Na most Tibor, te percekkel ezelőtt úgy fogalmaztál, hogy ugye amíg ellenzéki politikus volt Matovics, addig ugye nyilván a természet, ennek a természete az, hogy kevésbé visel felelősséget, komoly döntések nem nyomják a vállát.
És olyan korszak ellenzéki politikusa volt, amikor könnyű volt ellenzéki politikusnak lenni, mert ugye az akkori Fico kormány elég sok támadási felületet biztosított ehhez.
Na most,
azért itt egy pillanatra hadd szóljak közben, hogy ez a lehetőség mindenkinek meg volt, nem csak a Matovicsnak, hogy egy klasszikus ellenzéki politikát csinálni. Tehát az, hogy a többi politikus nem élt azzal a lehetősége, emlékezzünk vissza, Matovics ellenzéki képviselőként megafonnal ment ki az igazságügyi minisztérium elé, és pár maroknyi ember vette még csak körül, amikor ő már elkezdett appellálni Jankovszkának, az igazságügyi államtitkárnak a lemondása mellett, felszólította őt lemondásra, tehát hogy ő vállalta azt is, hogy amikor még nem támogatták az egyes gondolatokat, már ő akkor előre ment azzal, amit más is megtehetett volna.
A mondatodból egy nagyon ingoványos talajra lehetne eljutni, méghozzá a gorilla ügyre, ugye a Fico-féle korrupcióra és a gorilla ügyet, hogyha összekapcsolnánk, és akkor a politikai élet korrupciójára, vagy korruptoltára, ahol hát sokaknak már az a véleménye, hogy az egyik oldal mossa a másik kezeit, ugye? És szerintem ezt tudta kihasználni, ezt a tidítet, ezt a jelenséget tudta kihasználni.
Na igen, azt mondom, nagyon helyesen látod, de ez nem csak az ő privilégiuma volt, tehát ma akár valaki, aki mondjuk idézelbe iridli Matovicsnak a sikereit, igen, annak meg volt a lehetősége ugyanezt az utat végig.
Csak azért folytattam tovább a gondolatodat, mert lehet, hogy ezért nem lépett föl az akkori ellenzék.
Mert ilyen, mindenkinek ilyen volt vaj a fején, ugye?
Így van.
Értem. Na most én arra akartam ugye kiukadni, hogy eddig ugye kevésbé vállalt felelősséget, ezt ugye leszögezhetjük, ez egyértelműnek tűnik ez a megállapítás. És amint komoly dolgokat kell a nyakába vennie, amint tényleg egy komoly felelősség hárult a vállára, a nyakára, alig telik el ugye egy év a választások óta, már is recseg ropog az ő politikai megítélése is. Most egyetértetek ti velem azzal, hogy az elmúlt 10 év egy ilyen felfelő ívelő képet vagy pályát mutatott az ő politikai karrierjében, vagy a karrierje ezzel így írható le, és ezt, Hát ha nem is végérvényesen, majd nyilván az idő eldönti, de egy év alatt sikerült óriási lejtmenetet vennie, és majdnem, hogy azt az elmúlt 10 évet, amit ilyen marketing szempontból jól felépített, azt szinte lerombolta. Hogy látjátok ti ezt?
Én ezt úgy gondolom, hogy, tehát, hogy ez elsősorban a Covid koronavírusnak a számlájára írható, vagy pedig inkább az volt az, ami a százalékokkal dolgozott, a közvéleménykutatási százalékokkal, mert hisz klasszikus politizálásra igazából nem is került sor a 2020 március
napjáig. Tehát ő pont abban jó, ezt állítottad, időszaka. A nem klasszikus politizálásban, tehát a saját terepe.
Én úgy gondolom, hogy Matovics ebből a harcból szintén győztesen fog kikerülni. Tehát, hogyha korábban ér véget a koronakrízis, mindahogy választások lesznek, akkor a Matovics a következő választásokon még azt is el tudom kérdeni, hogy a jelenlegi 25%-ánál, amit kapott 2020 februárban, még annál is többet fog kapni.
Ez nagyon érdekes megállapítás. Azt hiszem, mert nagyon nem úgy néz ki most a helyzet, hogy olyan hangok sora sajtóból, politikából érkezik, vagy ilyen hangsúlyokat fogalmaznak meg, elemzők is, talán a közvélemény is, az egyszerű választópolgár is, hogy felbosszantotta a népet, magára haragította tulajdonképpen nem csak a választópolgárokat, a politikai ellenfeleit, hanem talán az értelmiséget, a szakembereket, ezzel a kapkodással, ezzel a bizonytalansággal, és ennek dacára te azt mondod, hogy ezt ki fogja tudni kiszöbölni mondjuk a ciklus végére.
Biztos vagyok benne azért, mert senki ezek közül, aki kritikus hangon lép fel, például mondjuk a közösségi hálón, a Facebookon, az nem állt elő valamiféle alternatív javaslattal. Tehát az emberek dühösek, elsősorban az miatt, a diszkomfort miatt, amit jó esetben el kell viselniük, vagy pedig rosszabb esetben komoly anyagi problémákkal néznek szembe, akár a kisvállalkozók, akár azok az emberek, akiknél ugye most csökkentették mondjuk a javadalmazásukat, de magát a helyzetet orvoslandó javaslattal egyetlen néptribunus se lépett fel mindenkinek, tehát közös nevezőn van abban, hogy kritizálja Matovicsot, de nincsenek annak megnyilvánulása, hogy valaki azt mondaná, hogy nem, mi inkább a kezelésnek a B-variánsát szeretnénk, és ezért Pellegrinire, Kotlebára, vagy bárki másra szeretnénk szavazni.
Nem gondolod azt, hogy annyira elrontotta ezt a kríziskezelést Matovics, hogy tulajdonképpen tök mindegy, hogy milyen alternatívával vele szembe fel.
Nem ezért nem értek egyet a Szilárddal. Azért nem értek egyet a Szilárddal, mert a Matovics ellenzéki politikusként kitűnő volt, viszont mikor kormány pozícióra jutott, a vezetési módszerei, ha megnézed, és az intézkedések, de ezt fejtsük ki bővebben, az logikusan a nem vezethetnek sikerbe, mert abban olyan alapvető hibák vannak. Én sajnálom a Matovicsot, mert akár kinőhette volna magát egy jó vezetővé, kormányfővé, de nem adatott meg neki az a kegyelmi állapot, hogy egy 3-4 hónapon belül beleszokjon, beletanuljon ebbe a szakmába, hanem rögtön a mélyvízbe, sőt nem csak a mélyvízbe, hanem a örvénylő mélyvízbe, ugye mert a válság kellős közepébe csöppent bele, és ott kellett elkezdeni neki a kormányzást. Hogy miért mondom azt, hogy a vezetésében mit látok a legnagyobb hibájának, még csak nem is a kommunikációt, nem is az, hogy mindent ő akar elmondani. Ez is már egy nagy hiba, mert óriási energiaveszteséget jelent számára. Nincs ideje foglalkozni ügyekkel. Én azt látom, hogy nincs mögötte az a háttér, az a szakmai háttér, amelyik dolgozná föl az ügyeket, variánsokat állítana föl, hogy ezt csináljuk, akkor ez lesz, vagy a B-variáns, akkor ez lesz a kimenete. És jelenleg, mintha az ország semmi másról nem szólna, csak arról, hogy most mennyi a napi esetszám. És
Sajnos bármelyik országban a kommunikáció erről szól még mindig.
És mellette pedig ott van a
csak
gazdaság.
Talán te két fogalmat, vagy két helyzetet tévesztesz össze. Tehát a szavaidból úgy veszem ki, mintha azt gondolnád, hogy a döntéseket a Matovics hozza meg, tehát a valamiféle járványügyi döntéseket, vagy pedig az, hogy most át vagy bét fogunk lépni. Én úgy gondolom, hogy a kettőnk között a véleménykülönbség abban van, hogy a Matovics ezeket kommunikálja, tehát ő szeret kiállni a sajtótájékoztatókra, ő szereti elmondani a kamerákba, de előtte ezeket a döntéseket nem ő hozza meg, hogy leül saját magával tanakodni azon, hogy mi lenne a jobb. Tehát én úgy gondolom, hogy ma Szlovákiában a rendelkezésre álló szellemi kapacitás járványügyi kérdésbe, egészségügyi kérdésbe, logisztikába, szervezésbe, az mind rendelkezésére áll, és ki is használják a különböző bizottságok, akár a járványügyi bizottság, akár a gazdasági krízistáb. Tehát ott olyan emberek vannak, akik komoly tapasztalattal rendelkeznek, illetve komoly elméleti tudással rendelkeznek olyan helyzetekbe, amiket esetleg gyakorlatilag még nem tudtunk kezelni.
Jó, ezt mondhatod, Szilárd, de a végeredmény mégse ez.
A végeredmény az, hogy nem múlt el még a vírus, az lenne a végeredmény.
November óta kapkodás van, csapkodás van, az eset számok az egekbe emelkedtek, és nem tudnak mit kezdeni vele.
Tibor,
én ezt elfogadom, hogy a világon
minden egyik országban ugyanez a helyzet.
Jó.
Tehát sehol nem volt még ezelőtt koronavírus járvány.
Mondom Szilárd, hogy mondjuk hol más egy picit a helyzet, vagy én miben látom egy picit másnak. Az a gyanúm, és szerintem a közvélemény nagy része is, mint hogyha ilyen jeleket vennék észre, hogy ebben egyetértünk, hogy miért van az, mivel magyarázod azt, hogy Szlovákiában egy-egy ilyen koronavírus sajtó, az legalább háromszor kell megrendezni, hogy abból kihámozzunk egy fontos intézkedést, hogy akkor nem is egy, tehát intézkedések csoportját, de lényeg az, hogy tudjuk, hogy akkor mire számíthatunk mondjuk a következő héttől. Ez talán szerintem más országokban, most hogy nézzük Közép-Európát, nem nagyon tapasztalható. Van egy sajtótájékoztató, amikor belengetnek valamit, van egy harmadik, amikor azon pontosítanak, vagy egy második, és a harmadikon meg nagyjából úgy kiderül, hogy akkor néha felkészülési időt sem hagyva valami olyan durva bejelentés érkezik, ami teljesen összezavarja.
És még van egy negyedik sajtótájékoztató, ahol ezt az egészet visszavonják.
Na várjunk, és még...
Ezt viccesen mondhatnám, ez a tézis, antitézis, szintézisnek, a hegeli dialektikának egy ilyen valami sajátos értelmezése, de tényleg kíváncsi vagyok, hogy ezt akartam érte, mivel magyarázva.
Matyi, még kiegészíteném ezt a dolgot, és ebbe látom a vezetésnek a legnagyobb bűnét, mert még történjen ez a tézis, antitézis, szintézis, és útján a...
Akció-reakció.
Igen, de ha már... És itt kérdőjelezem meg a vezetői képességét. Ha hozok egy intézkedést, akkor mellé teszem az pénzt, az embereket, és betartatom. Tehát ma... vagy novembertől ez az ország, mintha megszűnt volna létezni. Ez az országba hozzák az intézkedéseket, és nincs, aki ellenőrizze betartását. Emberek, jó, hát járási tilalom van, Istenem, úgysem ellenőrzi senki, mindenki megy, ahova akar. Nem tudunk menni kocsmába, hát jó, hát akkor a szomszédnál iszunk majd.
Tökéletesen egyetértek veled, hogy ez így van.
No, de itt kezdődik a jó vezető. Tehát... Egyrészt, hogy olyan intézkedést hozok, amit be tudok tartatni.
Az, hogy hol kezdődik a jó vezető, az ugye mindig a személyes preferenciának a kérdés, hogy kit tartunk jó vezetőnek. Hogyha kiveszünk konkrét eseteket, például intézkedések betartatása, mind a hárman biztos és a hallgatóink is egyetértenek abban, hogy például Magyarországon sokkal egyszerűbb módon megoldották az intézkedések betartatását, demonstratíve néhány ember kapott, nem tudom, 30-50 ezer forintos büntetést, azóta az én személyes ismerőseim is meggondolják azt, hogy 8 óra után kimenjenek bármit is csinálni. Itt Pozsonyban azt mondják, hogy nem állíthatunk minden ember mellé rendőrt, ezért, minthogyha sokkal lazábban fognák fel a dolgokat. Kimondottan rosszul kommunikált döntés. Tehát én nem szeretném azt, hogyha félreértés lenne. Tehát én nem azt mondom, hogy amit ez a kormány csinál, az mind jó. Én azt mondom, hogy mivel nem vagyok szakember ezekbe a kérdésekbe, ezért számomra úgy áll az eldöntendő megválaszolandó kérdés, hogy bizalommal vagyok-e a kormány iránt, vagy nem vagyok bizalommal. És én a mai napig bizalommal vagyok ez iránt a kormány iránt.
De a kérdés nem csak az, hogy te bizalommal vagy-e, hanem hogy érzékeled, hogy az emberek nagy tömegei bizalommal vannak-e még, mondjuk azok, akik februárban, még odaadták mondjuk a voksukat.
Én nem vagyok benne biztos, hogy azok bizalmatlanok a Matovics kormánnyal szembe, akik a Matovicsot választották 2020-ban. Igaz, hogy nagyon magas százalékot kapott, 25%-ot kapott a Matovics vezette párt, de ez egyben azt is jelenti, hogy az ország 75%-a nem őt választotta. Tehát, hogyha ennek a 75%-nak csak egy kis része jelenik meg naponta a Facebookon, vagy pedig más közösségi hálón, az már egy óriási tömeget jelent. Tehát én nem gondolom azt, hogy az ország átfordult volna, én úgy gondolom, hogy a Matovics támogatói továbbra is megvannak, sőt, az én elképzelésem szerint ezek még növekedni is fognak.
Tehát hát a csökkenésnek vagyunk a szemtanúi. 25-10 körül most
igen, ezek a közélemény kutatási adatok, amik az adott pillanatot mérik le, amikor előtte egy-két héttel, amikor a kérdést föltették, valamilyen kellemetlen intézkedést kellett behozni. De amikor adná Isten meg a helyzet, hogy minél előbb itt lennének, hogy újból tele lesznek a stadionok, újból tele lesznek a kávéházok és az utcák boldog emberekkel, akkor azokra a múlt márciusi vagy az idei januári intézkedésekre az emberek már nem így fognak gondolni.
No, de az, hogy elfelejtik az emberek ezeket?
Nem felejtik el, hanem örülni fognak annak, hogy kint vagyunk az egészben.
És kint leszünk az egészben, mert itt ez a nagy kérdés.
Én Szilárd, biztos vagyok benne.
Szilárd, ez nem olyan ez a válság, mint azt reméltük mondjuk tavasszal, hogy most bezárkózunk egy hónapra, a vírus elmegy haza, vagy nem tudom, lefekszik, és akkor minden folytatódhat tovább. Most, hogy már több mint egy éve, vagy lassan egy éve húzódik ez a válság, ez mindenkit megviselt. Elfogadom, főleg az emberek pszichét, meg a közösségek, kapcsolattartását, de legjobban talán megviselte a gazdaságot. És ennek a gazdaságnak következményei vannak. És akkor itten kellene tovább lépni, hogy bocsika, de ebbe ez a kormány szinte semmit se tett.
Ne felejts el egy dolgot, Tibor, hogy ez a kormány egy négypárti koalíciós kormány. Tehát azok a kormányok, amik elsősorban eszünkbe jutnak, hogyha összehasonlítjuk a pozsonyi döntésekkel, akkor azok vagy egy monolit egységet képező kormány, például mondjuk a budapesti kormány, tehát ami már választási időszakokra visszamenően így működik, vagy pedig olyan dominanciával jelentkező többsége van egy-egy pártnak, politikusnak a kormányban, ami Pozsonyban nem adódik meg. Tehát az, hogy itt mellékzőrejek vannak, és hangos mellékzőrejek, vagy pedig nagyon érzékeny mellékzőrejek vannak a kormány döntéseit, amik körbeveszik, ez ebből adódik, hogy itt négy pártnak kell a különböző, hogy is mondjuk néha látványosságra éhes tagjainak is a lépéseit kielégíteni.
Ebben egyetértek, hogy egy válságkezelésben egy stabil, vagy minél stabilabb a kormány, minél egységesebb,
annál jobban
tudja kezelni a válságot. De ez a négy párt megegyezett, ennek a megegyezésnek a gazdaságfejlesztési céljainak megvannak a papíron lefektetett mondatai, ugye ezt hívják kormányprogramnak, viszont semmit nem teljesítenek.
Most uram, hogy említsek két konkrét példát akkor, amin alapján én úgy érzem, hogy talán kicsúszott a talaj Matovics lábadó, és akkor erre szeretném, hogy reagálnátok. Az egyik az lenne, ugye, hogy a legismertebb történet, az országos tesztelés, szűrés, akárhogy nevezzük, a folyamata. Ez ugye ősszel, tavaly viszonylag, nyilván az önkormányzatoknak köszönhetően, viszonylag egy sikeres procedúra után valósult meg. Enyhítetni lehetett a korlátozásokon, az embereknek talán, ha nehezen is mentek bele, volt utána egy ilyen felszabadult érzése, hogy oké, kellemetlen volt, de megérte. És talán még azt is mondhatom, hogy Matovics ebben meg is tudott mártózni ebben a sikerben. Mert
meg is mártózott.
És meg is mártózott, így van. Most itt vagyunk, ugye...
És bele is feledkezett egy hónapra.
Igen. És itt vagyunk, a januári tesztelések után, és tényleg a csapból is az folyik, hogy én nem megyek, minek van, mi ez már, igazából tényleg nem is csökkent utána, nem hozta meg azt az eredményt, amit még ősszel meghozott. rendkívül frusztráltak az emberek, rendkívül idegesek, feleslegesnek ítélik, és ez ugye mind szerintem a miniszterelnök személyén csapódott le, hogy az a kérdésem, hogy az a Matovics, aki eddig 10-ből 9-szer, 9,5-szer tökéletesen eltalálta a kor szavát, megérezte, eltalálta az emberek hangulatát, hogy nem tudta megérezni azt, hogy ez most már sok, itt most túltolta, erre már nincs szükség. Ez egy olyan példa, szerintem, ami ahogy előbb is említettem, hogy itt bizony repedezett egy picit a renoméja, vagy a presztízse Matovicsnak. Két reakció akkor.
Én ezzel egyetértek, amit mondasz, csak ne felejtsük azt el, hogy a probléma epicentrumában vagyunk. Átvitt értelemben, meg valóságosan is, ugye itt most Dunaszerdahelyen beszélgetünk, és sajnos ugye a beszélgetésünk napján Dunaszerdahelyen van talán a legmagasabb fertőzési arány. Nyilvánvaló, hogy az embereket a politikából azok a kérdések érintik, érdeklik a legjobban, ami a napi munkájukat, a napi életüket, mondjuk úgy lecsupaszítva, a létfenntartási ösztönüket érintik a legjobban. Na most bárki, bármilyen hivatal, bármilyen politikus hozna egy rendelkezést, hogy nektek új igazolványra van szükségetek, ami eddig nem volt, ahhoz, hogy a munkába járhassatok, azaz a léteteket fönn tudjátok tartani, nem találok még egy olyan embert, aki azt mondaná, hogy én ennek örülök. Tehát nyilvánvaló, hogy ezek az intézkedések, ráadásul tapasztalatlanságból hozott intézkedések, soha az elmúlt 21 évszázadban itt koronavírus járvány nem volt, nem tudjuk, hogy mik a történések. Most éljük meg ezt először. Tehát ez teljesen logikus, amit mondasz, hogy itt vannak próbálkozások, és olyan próbálkozásokra, amiből kiderül, hogy zsákutcába vezetnek, és akkor visszalépnek, és ez már azonnal a közrehelytárgyával teszi az egészet. Emlékeznek talán a hallgatók is arra, hogy amikor ugye azt próbálták a rendőrök megoldani, hogy megállítottak minden autót, nem szúrópróba szerint, megállítottak minden autót, és fölírták, kiül a kocsiba, hova mennek, és kilométerek sorok alakultak ki 8-10 perc alatt. Ezek olyan zsákutca lépések, ami semmi másnak, csak a tapasztalatlanságnak a számlájára iratható, hiszen kitételezni föl valakiről, egy rendőrvezetőről, vagy egy belügyi vezetőről, hogy azt akarná, hogy azoknak az embereknek rossz legyen, és ott dühöngjenek az autóval.
Csak azt nem értem, hogy te ebből miért nem vonsz le következtetéseket például azzal kapcsolatban, hogy az emberek ettől aztán tényleg
kiakadnak. De másnapra meg is szüntették. Másnapra meg is szüntették ezt az intézkedést.
Jó, de hozol 15 rossz döntést, és utána mindet eltörlöd, akkor attól még ott van a listádon.
Ezen vitatkoznék, hogy minden döntést törölni kellett-e ebbe. Ez nagyon, hogy is mondjam,
távol. Nem ezt állítom, hogy mindent. Azt mondtam, hogy 15-öt mondjuk, vagy 10-et, vagy bármennyit mondhatunk. És aztán mindent vissza kell. De hallgatom a te reakciót.
Én elfogadom, hogy sötétbe tapogatózik ez a kormány, főleg most a vírusnak, és most már nevezzük inkább harmadik hullámának, mert míg novemberben a tesztelés, vegyük úgy, hogy sikerrel járt, mert azért valóban estek komolyan az esetszámok. Most januárban, nem tudom miért, lehet, hogy ez a brit mutáns, vagy a vírus mutálódott, valahogy nem akarnak esni. Tehát már most már lement másfél kör, vagy két kör ugye a országos tesztelésből, és olyan túlzottan jó javulás nem látható. Kórházak továbbra is telítettek. És az emberek is érzik ezt, hogy rángatnak minket, és nincs meg az eredménye. Mégse esett. Ugye a Matovics viszont a saját tesztelési rögeszmény... Matovicsnak a tesztelés a saját rögeszményé vált, és igazából más módszere nincs. Mi lehetne a másik megoldás? Másik megoldás lehetne az oltások gyorsítása.
Senkit nem hallottam, se a járványkrízistábból, se a gazdasági krízistábból, aki kiállt volna, és szembe ment volna Matovicsnak a bejelentésével a tesztelést illetően.
Hogy?
Hát én úgy gondolom, hogy ezeket a döntéseket nem Matovics hozza meg személyesen, hogy most kétszer egymás után tesztelni fogunk, vagy már én is már nem tudom, ötödik tesztelési papíron van. Én nem hiszem, hogy ez a Matovics személyes döntése.
De most mindegy, hogy ez valójában a személyes döntés.
Azt gondolom, hogy addig, amíg nincs egy releváns...
Azt mondták a szakértők, most mindegy, hogy kicsoda.
De ezek azok a szakértők...
Hogy célzott tesztelésre van szükség, és arra a fajtára, amit ugye celoplosnának neveztük itt, vagy
országosnak.
És társadalmi, igen, elnézést, kifejezést, arra meg nincs szükség. És nagyon úgy jött le, úgy csapódott le, hogy tényleg az Igor Matovics veszőparipája, senki más.
Tökéletesen mindegy, kinek a döntése. Az ő nevéhez kötődik.
Ez így van, tehát az ő nevéhez kötődik.
De másikat akarom kifejteni. hogy ugye most, és mindenki sötétbe tapogatózik, ugye?
De nem úgy tűnik, amikor néhány Facebook bejegyzést olvasok, ott vannak olyan, mondjuk úgy szakembernek tűnő szakmai kifejezések, amikor azt látom, hogy az írója az nem tapogatódzik a sötétbe, és teljesen világosan látja, hogy mi a helyzet. Egészen addig, amíg ezek az emberek kormányzati tényezőkben nem, pozícióban nem kerülnek, és onnél elvesztik ezt a tisztánlátásukat, hogy ők tudnák, hogy mit kell csinálni.
Jó, csak vissza akarok térni, hogy oltásra, mint megoldásra. Ugye sokan azt mondják, hogy ez volna a megoldás, hogyha gyorsítani tudnánk az oltást. Persze ehhez oltóanyagot kellene beszerezni máshonnan is, például oroszoktól vagy Kínától. Viszont azt látom, hogy a szlovák külpolitika irányultsága ezt az utat nem engedi meg, úgy mint a magyar, amelyik ugye önállóan fordult, hatott Oroszország vagy Kína felé. Tehát ideológiai okokból egy kalodába van ez a ország, kormány, a szlovák külpolitikai irányultság kalodájába.
Egyébként Tibor, ma jelentették be, hogy fognak rendelni a Sputnikból is.
Úgyhogy, de miután?
Mindegy, hogy miután bejelentették.
Tehát azért azt az önállóságot...
Ne vigyük el azért pillanatra, mert a Tibor nagyon fontos gondolatot mondott.
Tehát most azért gondolj bele, magyar kormány mit mond.
A külpolitikai irányultsága, tehát az, hogy az atlanti kötődés, és így kizárása mindennek, ami keletről jön, vagy rossznak tartása, ezzel egyetértek, de ugye Tibor, te is tudod, és a hallgatóink is tudják, hogy például a külügy, ez teljes mértékben az Igor Matovics pártján kívüli történet, tehát ugye azt a, már említetted, ugye a Szabadság és Szolidaritás párt, tehát aki azt lehet mondani, hogy rátette a kezét a külügyre, Kocsok külügyminiszter évtizedek óta egy nagyon megbízható és egy nagyon markáns képviselő az euróatlanti kapcsolatnak, de az, hogy ez átcsúszik akár ilyen egészségügyi kérdéseknek a megítélésébe, és ebbe egyetértek.
Én is csak azért vágtam a Tibor a szabadba, hogy ezek fontos kérdések, de hogy a beszélgetésünk nagyon sok mindent érint nyilván, de hogy mégiscsak a Matovicsnak a személye körül forogjon, és mondom a másik példámat, amit már ígértem. A másik ilyen, ami nagy port kavart, aminek nagy visszhangja volt, ami nagyot szólt, és amiben megint csak úgy érzem, hogy a Matovics jött ki vesztesen, az a, éppen ugye most említjük a SZSZ-t, a Szulik versus Matovics háború. Nem túlzás ennek neve.
Sőt, azt mondanám, hogy a Szulik, tehát ugye ez főleg decemberben eszkalálódott, ez az egész vita, és a Szulik szólalt meg inkább kormányfői módon, ilyen békítői, ilyen fölülemelkedett az egész, ő tudott fölülemelkedni a vitán.
Így van, és ami még érdekes vagy fontos, a reakciókat nézve, számomra megint csak úgy tűnt, hogy tényleg itt a Matovics hasalt el megint. Az a Matovics, aki nem szokott el hasalni egyébként, ugye erről beszéltünk. Ezt se tudta elengedni, mivel magyarázzátok? Tibor.
Ez az egész kormányon belül vita, egy nagyon érdekes vita, és ezt már többször mondtam, hogy nekem kicsit az az érzésem, mintha ezzel a vitával elvették a teret a jelenlegi ellenzéktől. Tehát egyszerűen a vitát beemelték a kormányon belülre, és nincs miről beszélnie se Ficónak, se Pellegrininek. Ha ezt tudatosan csinálták, akkor egy nagyon szép lépés, csak nagyon kétélű. Ha pedig nem tudatosan, hanem hát így történt, akkor
viszont... azt, hogy összeszóltak, hogy te, Risó, veszünk már össze jól ennyire, meg így.
Hát egymás között vitázzunk. Ne úgy folyjon a dolog, hogy mi hozunk
azért egy intézkedést. Azért voltak olyan és... vonulatai, amin lehetett látni a teljes személyeskedést és sértődést.
Jó, de ha belegondolsz, a dolog megtörténhetett volna úgy is, hogy meghoznak egy intézkedést, és akkor oda van vetve az intézkedés az ellenzéknek, hogy marcangolja szét. Így viszont a kormánya belül marcangolták szét, és az ellenzék elől elvették a teret.
Azt nem tudom elképzelni, és a politikai tapasztalatom, ami van, egy rövid, akkor se láttam ilyet soha, hogy egy vitát előre valaki megbeszélt volna, hogy mi most a színjáték miatt esetleg össze fogunk vetni. A Matovič és a Richard Sulige az két olyan ember, aki jelentősen különbözik a kormány összes többi tagjától egy mutatóval, mégpedig az, hogy valamit az életükben már létrehoztak saját maguk, tehát a nulláról. Ugye Matovicsnál már elmondtuk, hogy ezt a végül is aztán országos lefedettségű hálózatot, illetve talán a hallgatók egy része tudja, hogy Richard Sulig pedig az egyik rendkívül sikeres elektronikai fénymásolós üzlethálózatnak volt a megalkotója. Tehát ez két olyan ember, aki föl tudott építeni valamit, rendelkezik megfelelő kreativitással, és ehhez szükséges autoritással. Tehát már akkor, amikor ezek összeismerkedtek, hogy így mondjam, Sulik és Matovics még 2010-es választások előtt, már akkor napirenden volt a odaszólogatás. Tehát ez a két dudás nem fér meg egy csárdába című története, de nem hinném, hogy ezek valamikor fundamentális dolgokat is érintenének. Tehát nem fog soha a Matovics a Sulikkal, vagy a Sulik a Matovicssal úgy összeveszni, hogy inkább a Pellegrininak vagy a Ficónak adjanak helyet, csak azért, mert ők nem állhatják ki egymást. Na most, inkább a két kakasnak a szerepére
van. A Pellegrini viszont nagyon ott kopogtat, ugye, a közvéleménykutatások szerint azon a bizonyos ajtón is, ugye nagyon sokat cikkeznek most arról is, hogy mi lesz ezzel a kormánnyal, ugye, és három lehetséges forgatókönyvet emlegetnek, hogy nagyon röviden még erre térjünk ki. Ugye az első az, hogy ha recsekbe, ropogva, veszekedve, vagy nem veszekedve, de valamiképpen kitölti a négy éves ciklust, ugye ez a Matovics kormány. A második, a kettes lehetőség ugye az, amiről szoktak beszélni, hogy most leginkább ugye újszerűen, hogy ki kell cserélni a kormánytagokat, vagy már az is felmerült, ugye, hogy maga Matovicsnak kéne valahogyan távoznia, és olanó valakit más jelöl miniszterelnöknek.
Tehát a Matovics elmenne, igen. És tehát a kormánykoalíció pedig maradna.
Kormányátok átalakításra van szó, és ugye a harmadik az előrehozott választásoknak a lehetősége. Ti ezek közül röviden, a három lehetőség közül melyiket tartanátok valószínűleg, legvalószínűbbnek, és a másik kettőt miért nem, Tibor?
Most, hogy már januárban, és kicsit a vita lecsitult.
Mert februárban.
Vagy február, bocsánat. És a vita azért komolyan lecsitult. Tehát itt a kedélyek megnyugodtak, most már az A verzió, tehát ahogy kihúzza.
De még csak egy év van mögöttünk, még van három év előtt, amikor hány ilyen vita lehet, Tibor?
Hát az úgy, biztos.
Úgyhogy erre ne alapozd a véleményedet.
És ebbe igazad van, mert...
Ne erre alapozd a véleményedet.
És ebbe igazad van, mert szerintem a neheze akkor fog jönni, amikor a járványt lezártuk, és akkor el kell kezdeni gondolkozni a gazdaság fölélesztésével. És itt még egy gondolatom van, én csalódtam Sulik. Suliktól többet vártam volna gazdasági miniszterként, hogy egy komoly gazdasági stratégiát alkosson. Ez hiányzik ebbe a kormányban. Ezért mondom azt, hogy nem lesz ennek jó vége. Tehát több eredménységet
vártam. Te Szilárd, aki eddig is elmondtad, hogy milyen erős személyiség a Matovics, milyen erős vezető személyiség, elképzelhetőnek tartod-e, hogy ez a kormány maradjon, de mondjuk nélküle? Tehát hozna ez ilyen megnyugtató hatása lenne ennek akkor?
Azt nem tudom elképzelni, hogy maradna ez a kormány, de Matovics nélkül, mert egy egyszerű kérdést nem fogunk tudni megválaszolni, hogy akkor mi lenne a Matovicssal, tehát hogy ő mit csinálna.
És meg a Olana a Matovics nélkül szétesik.
A Matovics nélkül megvannak jelenleg a parlament.
Ezt a szasz nem tudja kiprovokálni? Én és akár még a Matovics ellenes Olano ellenzék, vagy frakció.
Eredeti kérdésre, hogy mi lesz a kormánynak a jövője, hát én azt úgy mondanám, hogyha a Smerodina, a Boris Kollár féle Smerodina nem árulja el ezt a koalíciót, és nem paktál le a Pellegriniekkel, akkor ez a kormánykoalíció ki fogja húzni ezt a négy éves időszakot.
Érdekes, hogy ezt mondod, mert a Olano és a Smerodina között eddig talán a legkevesebb surlódás volt.
Igen, de...
Pont erre nem számítanánk,
Igen, ugye az ellenzékben Pellegrininek a szavai százalékai, azok nagyon szépen nőnek. Ő kitalált egy nagyon jó taktikát, hogy nem csinál semmit, csak mosolyog. És szépen nőnek a százalékok. Ez bejött eddig neki. Boris Kollár egy üzletember, tehát ő nem a személyes preferenciák alapján szereti a Matovicsot, vagy nem szereti. Tehát akkor, amikor biztosnak látja azt, mint egy orang után, aki addig nem engedi el az egyik ágat, amíg a másikat nem fogja. Tehát amíg a Boris Kollár nem látja azt, hogy ő neki beágyazott helye van előkészítve a mostani ellenzék, vagy mondjuk úgy a kormányváltó ellenzék körébe, addig ezt nem fogja meglépni, de amikor ez biztosnak látszik, akkor úgy gondolom, hogy minden további nélkül.
Még csak egy mondat kiegészítés, szíve, és a Matovic jelenleg nem lát ellenfelet, a nem tudom, 5-6%-nyi preferenciával bíró Boris Kollárba.
Egyetértek vele.
A szlovák liberális értelmiségnek a nagy része most, különösen azok, akik torkig vannak most már a Matovic kormánnyal, azok valamiféleképpen én úgy tapasztalom, hogy a Zalugyi és a Szasz irányába nyúlnának, vagy legalábbis felhívnák őket, hogy no, figyeljetek már ide, kapjátok össze magatokat. Hát ugyan ti vattok ugye a négy tagú kormányban a két legkisebb szereplő, de mégis nélkületek nincs meg a többség. Ha ti valamit kifundáltok és valamit jól csináltok, akkor lehet itt valami más kormány is, Matovic nélkül is a többi. Mekkora potenciál van ebben a két pártban? Mit tehet Szurik, mit tehet Remisová, mit fog tenni, hogy jósoljátok? És ez egy kicsit talán arra a kérdést az irányba teszem fel, hogy előrehozott választások. Lehet, hogy azért nem tesznek semmit, mert egyébként jönne a Smer.2, 2.0-ként megjelenő, vagy elnevezett Pellegrini féle ház.
Itt megint a helyzetnek kellene kialakulnia. Tehát egy olyan helyzetnek kellene kialakulnia, hogy ha most kilépne például a SASZ, a Remisováékkal, akkor simán vádolhatóak volnának azzal, hogy szétrobbantotta ezt a kormányt, ő tehet erről, stb. Viszont ha valami hibát tud elkövetni az Olano, és amivel nem megy bele a SASZ, és tényleg már ott vannak a preferenciák, hogy mondjuk az Olano, az Aludjiva, a progresszívekkel akár egy többséget tudnának kihozni, ebben az esetben, tehát úgy, ahogy a Szilárd mondta ezt a orangután példát, hogy itt is most fogják az egyik ágat, a másik ág ez lehet, hogyha ez a hármasság így ki tudna alakulni.
A Szuliknak ezt a visszafogottságát ugye a Matovicsa szembeni viták során, ezt te is ezzel magyarázod, hogy most úgy érzi, hogy jobb csendben maradni, mert azért akkora számokat ő se tud felmutatni, és majd egyszer, ha eljön az ideje, akkor hogy érzed, Szulikot is jól ismered, képes lesz dobbantani, hogyha a számára kedvező a helyzet?
Szulik, még hogyha lassabban is, de sokkal inkább tud tanulni a múlt tapasztalataiból jövőre nézve. Tehát a Szulik látja azt, hogy a saját választói között, tehát a nagyvárosi vagy a városi értelmiségi és a vállalkozó réteg előtt már ő a egyes számú jelölt, de ez mindig, még mindig nagyon messze van attól a néptömegtől, aki Matovicsot választaná. Tehát ezért most ő fölvette a higgadt politikusnak a képét, higgadt politikus állatszát, inkább nem ment bele a Matovicsal való vitába se, hogy lássák, hogy ő igazából már egy államférfi.
Ez mit az állatsznak így számára?
Biztosan, biztos lehetsz benne, és a hallgatók is biztos lehetnek benne. Tehát ő szeretné most tágítani annak a rétegnek a határait, akit ő meg tud szólítani. Mert azok, akik az ő választói, azok már megvannak. És szeretné azt, hogy mondjuk úgy, hogy az alacsonyabb iskolázottsággal rendelkezők, a gyengébb a szociális háttérrel rendelkezők is odafigyeljenek arra, hogy igen, ez a Szulik, ez egy milyen megfontolt ember.
Most ugye most már egy jó ideje a kormánnyal szembeni kifogásokról beszélünk, vagy azokat próbáljuk magyarázni, elemezni, ki így látja, ki úgy látja. Azért nagyon röviden emlékezzünk meg arról is, hogyha esetleg van ennek a Matovic-féle kormánynak olyan eredménye, amit mindenképpen ki kéne emelni, az talán a korrupció ellen folytatott harc. Ugye egymást érik a rendőrségi ügyek, razziák, ma is volt például egy ugye a volt gazdasági miniszter családi vállalkozásánál jelent meg a rendőrség és folytat valamiféle nyomozás. Ugye az ügyről eddig keveset tudunk, de más ügyekről igen. Eredmények ezek, hogy látjátok? Mit kell itt tudni? Mi a legfontosabb?
Hát itt a legfontosabb talán az, hogy mit kell itt tudni, hogy kinek a szempontjából válaszoljuk meg azt, hogy eredmények-e ezek. Hogyha mondjuk úgy a normál választó szempontjából, akit elsősorban a saját problémája, a saját megélhetése, a saját létének a kérdése foglalkoztat, az ő szempontjából ez nem annyira mérvadó előrelépés, hogy tegnap letartóztattak egy volt miniszter, tegnap előtt meg az adóhivatalnak a volt igazgatója. De én úgy gondolom, hogy a normál választópolgár számol azzal, hogy a politikusok lopnak. Tehát, hogy a politikának a velejárója az, hogy maguk felé hagyjuk a keze, hogy akkor ezt így mondjam. És egy bizonyos szintig érdeklés ez az átlag választót, de akkor, amikor egy ilyen koronavírusos helyzetben már ötödször kell elmenni tesztelésre, akkor szerintem már nem annyira mozgatja meg a fantáziáját a választóknak, hogy igen, ez a kormány mégiscsak teljesít. Tehát ezzel tisztában kell lenni, hogy igen, ezek nagyon látványos lépések, nyilván a világ bármelyik országában ritkaságnak számítanak ezek az intézkedések, de nem ezek fogják megváltoztatni a lakosságnak a hangulatát.
Csak tulajdonképpen az Olanótól és Matovistól ezt várja a választópolgár, legalábbis az a 25%-nyi választópolgár, akik annak idején tavaly februárban rájuk szavaztak, ugye?
Ezt nem hinném, hogy ezt várná a választópolgár. A választópolgár mindig azt várja el a politikustól, hogy az ő saját helyzete javuljon.
Tehát Szilárd, azért ez volt.
Hát volt egy különleges helyzet, ugye arra akarok utalni.
Fő kampány téma ez volt.
Igen, a fő kampány téma, kampány és a Fico és a Pellegrini kormány után ugye egy ilyen megújvadási
hangulat. Ez soha nem célként jelenik meg a választópolgár előtt a korrupció ellenes harc, hanem az, hogy az ő személyes helyzeti szituációja jobb legyen. Mindig ez a választónak
most a szépen. Ezeket a korrupciós ügyeket azért tőled is megkérdezném, és azzal a felütéssel, hogy azért, ha eredmények vannak, majd az idő eldönti, vagy meglátjuk, hogy mi. Azért vannak foltok is ezen a nagy rendőrségi teljesítményeken, ugye ha a Lucsánszkinak az öngyilkosság ára, vagy még ugye ez is kérdője.
Hát nevezzük úgy, hogy a terítékre oda került egy-két.
Na, ennek fényébe te hogyan értékeled a kormánynak ezt a
tevékenységet? Biztos, hogy próbálja teljesíteni a választási ígéreteit, és szerintem kicsit rá is jött arra, hogy ez nagyon jó kommunikálható ez a téma. Tehát, hogyha mondjuk valahol itt valami nem jó sikerül, például a járványügyi intézkedés, akkor milyen jó szolgál egy, mondjuk ha beviszünk egy minisztert, vagy beviszünk egy rendőrfőkapitányt. Nem tudom, érthető így. Tehát, hogy próbálj, kicsit néha már úgy tűnik, hogy mintha átfednének vele mondjuk bizonyos sikertelen lépéseket, egy ilyen figyelemelterelés. És azért biztos, hogy dolgoztak rajta a rendőrök, hogy valakit bevisznek, vagy valamit nem, de az, hogy valakit bevisznek, az még nem jelenti azt, hogy Rács is kerül. Tehát azért ennek van még egy 2-3 éves kifutása, míg mondjuk bírósági ítélet születik. De hát győzzen az igazság, és valóban nem fest jó képet hát egy öngyilkosság és még egy öngyilkossági kísérlet, ugye? Jelenleg ilyen mérleget vonhatunk.
Utolsó témaként tényleg nagyon röviden egy picit még hozzuk bele a beszélgetésünkbe Matovicsot és a magyarokat, Matovicsot és a magyarok témáját, ugye? Mert azért a miniszterelnöksége hajnalán azért elég bíztatóan alakult a ilyen szempontból ugye a tevékenysége. Emlékszünk mindannyian a Trianon évfordulóján létrehozott találkozóra, de arra is emlékszünk, ugye itt a politikai pályafutása kezdetén, amikor bizony fájó vagy gúnyos megjegyzéseket is tett a magyarok irányába, arra is emlékszünk, ugye, hogy a kettős állampolgárság kapcsán milyen álláspontra helyezkedett. Ez is abban a sorban illeszteti, amit a műsor elején mondtál, Szilárd, hogy a cél nála szentesíti az eszközt, és hogyha igen, akkor mire számíthatunk tőle, mondjuk, hogyha kitölti ezt a ciklust, még ugye 3 éve van, lecsillapodik a járvány, el lehet normálisan kezdeni kormányozni, jönnek a napirenden majd az ilyen-olyan ügyek, akár nemzetiségi ügyek. Te ilyen értelemben mit vársz magyar kérdésben Igor Matovistól?
Hát én úgy látom, hogy a pragmatizmusa az a bennünket érintő témákba, tehát a magyar vagy a magyar közösséget érintő témákba is ugyanúgy jelen lesz, mint az összes többi kérdésnek a megoldásába.
És a szavatartása.
A szavatartás, egy politikusnál ugye azt mondják, hogy ugye a szavatartást azt nem annyira kell számon kérni, de ettől függetlenül számon kell kérni. Viszont ami pozitív információ, vagy pozitív előrelátás az, hogy én nem gondolom azt, hogy annyira kirívó magyar ellenes magatartásra a szlovák választók részéről sor kerülne. És ez nem köti meg a kezét annyira Matovicsnak, hogy ő továbbra is a kisebbségekkel egy pozitív hozzáállást folytasson. Annyit tanult az elmúlt hónapoknak az eseményéből, vagy az elmúlt fél év, háromnegyed év eseményéből, hogy nem személyesen exponálja magát a magyarságot illető kérdésekbe, hanem mondjuk úgy, hogy a magyar helytartója, Gyimesi György az, aki a magyarság felé kommunikál. Tehát már nem Matovics az, aki tesz valamilyen verbális gesztusokat, vagy valamilyen bejelentéseket. Ugye el is távolították Gyimesi György mellő Cseh Péter, ugye volt a másik képviselő.
Cseh Péter, igen.
Cseh Péter, tehát őt most már nem is lehet telefonon se utolérni, nem kapott a parlament elhagyása után semmilyen közhivatal. Tehát rájöttek arról, hogy a kettőjük közül a Gyimesi György sokkal jobban betölti ezt a szerepet, hogy a magyarságot megszólítsa. És
sokkal jobban használható céljaik elérésére.
Tehát, hogy ő meg tudja ugye sokkal jobban szólítani a magyar közösséget, és ami számomra meglepő, hogy most már nem csak a magyar választók közösségét, a szlovákiai magyar választók közösségét szólítja meg, hanem a szlovákiai magyar politikai képviseletet is. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon átgondolt, öntudatos készítése az a 2024-es választásokra az Olanónak és valamelyik meghatározó politikai, magyar politikai erőnek a közeledésére.
A Olanó nemzetiségi politikájáról, és azt vigye akár a Matovics, vagy vigye akár a Gyimesi, mert talán ha Gyimesi viszi, akkor azt a Matovics még könnyebben meg tudja cáfolni. Mindent elmond a trianoni példa, vagy a trianon évfordulójára kialakult helyzet. Ugye itt mondjuk el a hallgatóknak, hogy a Matovics összehívta a magyarokat egy olyan időben, amikor a magyarok mondjuk nem szoktak ünnepelni.
Ez nem ünnepség, ezt azért mondjuk el, hogy ezt sehol nem hozott.
Nem érdekes. Csak a magyar médiákat hívta meg, azt remélte, hogy ez majd nem jut el a szlovák közvéleményhez. Jó, ott, hogy most milyen dolog volt, hogy memorandumot adtak át, vagy nem adtak át, lényegtelen. Amikor kiderült, hogy a szlovákság számára, hogy a Matovics tett egy, vagy egy békejobbot nyújtott a magyarok felé, akkor rögtön visszakozott, rögtön sérelmesnek tartotta azt a teljesen, tehát semmi különlegességet nem tartalmazó memorandumot, és hát tulajdonképpen arról beszélt, hogy beleköptek a kinyújtott jobb kezébe. Szóval egy pár napon belül egy embertől ekkora csavart, vagy minek nevezze?
Pálfordulást.
Tehát számomra itten írta le magát Matovics. Te jól mondtad, hogy ez az, ami jellemző rá.
Igen.
Hát körülbelül így bízzuk rá a nemzetiségünk sorsát erre az emberre.
Hát én nem vagyok benne biztos, hogy bárkire rá kéne bíznunk a nemzetiségünk sorsát. Én úgy gondolom, hogy
magunknak. Ez a jó válasz, Szilárdik az
magunknak kell ezt kezelni. Ugye Matovics beleillik abba a sorba, amire azt mondjuk, hogy egy politikusnak nem barátai, hanem érdekei vannak. Tehát Matovics ugye akkor, amikor szlovák közvéleményére kikerül ez a hír, akkor mérlegeli azt, hogy sokkal több szlovák választó van Szlovákiában, mint magyar választó, és akkor úgy fog beszélni, hogy az a szlovák választónak elfogadható legyen.
Szilárd, ez nem jelent érték nélküliséget, vagy érték nélküli politizálást?
Hát a értékekről a politikában mindig inkább visszafelé menőleg a történelemkönyvekben lehet olvasni. Én úgy gondolom, hogy a politika az a erő melletti politizálása. Tehát addig, amíg a szlovákiai magyarságnak nem lesz erős képviselete, akivel szóba kell állni, és akit nem lehet kihagyni a tervezésből egy Matovics formátumú politikusnak se, addig mindig a kénye kedve szerint fogja kommentálni szerdán ugyanazt, amit kedden valamiféleképpen pozitívan mutatott be. Tehát akárhogy is van, a szlovákiai magyarságnak mindenképpen meg kell erősödni a politikai képviseletébe, egy szubjektumnak kell föllépnie, az, hogy bárkivel legyen az Matovics, vagy legyen az XY is, egyenrangú partnerként eredet teljes tudatában tudjon föllépni.
Én azt gondolom, hogy legyen ez a mai végszónk. Köszönöm nektek a beszélgetést, a hallgatóknak pedig a kitartó figyelmet. A kék sarokból Somogyi Szilárdot hallották, a pirosból pedig Matus Tibort. Én Langsád Mátyás voltam a mai adásnak az adásidőnek a műsorvezetője. Tartsanak velünk legközelebb is a viszonthallásra.